Nos, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és a mai alkalom egy teljesen új témával válunk be az optika történetébe, bár látni fogjuk, hogy nagyon sok minden hasonlít a mechanika történetéhez. Például a szereplők, akik fölbukkannak benne, nagyon hasonlóak lesznek, mit tudom én, Newton az optikában is főszereplő lesz, nem csak a mechanikában volt, és ezért az ő életükről már nem kell beszélni, hiszen a mechanikánál már tettünk róla említést. Nézzük csak, milyen ókori eredményeket tudunk az optikával, a fénytudománnyal kapcsolatban megemlíteni. Hát, ilyen hézagos ismereteink vannak az ókorról, mint ahogy azt már korábban többször elmondtuk. Például Pitagórasz írja le, hogy ő úgy véli, hogy a látást azt valami olyan okozza, ami a szemünkből indul ki. Tehát egy ilyen letapogató nyalával tapogatjuk végig a tárgyakat, és így látunk. Ez érdekes, ez a természetesnek tűnik a gondolat, sok kisgyerek is ezt hiszi kiskorában. Nekem is több kisgyerekem, akik beszélték, hogy kiderült, hogy ők valami ilyesmit képzelnek, hogy a szemünk világít, tehát a szemünkből jön ki a látás érzetnek az oka. Ugye annyiból logikus, hogy a tapintás az úgy megy, hogy oda nyúlok. A szaglás is, akkor is közvetlen kapcsolatban, tehát itt bejön az orromba valami, vagy mit tudom, hogy az ízelés, a nyelvemet oda kell érinteni. Tehát van benne ilyen szempontból logika, de azért az egy kicsit furcsa, hogy az okos Pitagórasz hogy gondolhatott ilyet. Hát nyilvánvaló, hogy ez nem stimmel, hogy a szemünkből indul ki. Hát különben mi a szerepe például a fényforrásoknak? Akkor hogyan hozzuk ezt össze ezzel a dologgal, hogy valahova rálátok, de mégsem látok semmit, ugye ha nem világítja meg semmi. Tehát ez egy rossz elképzelés volt. Euklidesztől van leírva, hogy ő már ismerte a tükrözésnek az alapvető geometriai szabályait. Ugye Euklidesz a nagy geométer, az ilyen geometriai jellegű dolgokat ismerte. Ismerte azt, ugye itt a mai jelölésekkel tettem fel a magyarázó ábrát az oldal aljára, hogy egy sima felületről úgy verődik vissza a fény, hogy a beesési és a visszaverődési szög megegyez. Tehát a belső és a visszavert fénysugár a belsési merőlegesen ugyanakkora szöget zár. Mert sőt, Euklidesz rájött arra is, hogy ha görbe felületnél vizsgáljuk ugyanezt, akkor a görbe felülethez az érintő síkot, ha megrajzoljuk, akkor az úgy viselkedik, mintha arról a síkról verődött volna vissza a fény. Tehát ezt Euklidesz ezt ismeri, és ez valóban igaz is, és néhány egyszerű ilyen fény visszaverési problémát meg is tud rajzolni. Meg is úgy szerkeszteni. Egy Epikúrosz nevű görög filozófus, Thor látjuk először leírva, lehet, hogy nem ő találta föl, hogy leírja helyesen a fényforrások szerepét. Tehát Pitagórasszal ellentétben rájön, hogy itt a lényeg nem a szemünkből indul ki, hanem a fény forrásából indul ki, eljut a tárgyig, visszaverődik, bejut a szemünkbe, és az okozza a látásérzetet. Aztán a görögök, mint jó geométerek, a fény egyenes vonalú terjedést és az ebből következő árnyékvetésnek a dolgait természetesen felismerték, nem tudjuk névhez kötni, hogy ki volt, aki ezeket először felismerte. De ugye ismerték, például a csillagászatban is említettük, hogy a Föld gömb alakjának az egyik bizonyítéka az volt, hogy rájöttek, hogy holdfogyatkozáskor a Föld árnyéka vetül a Holdra, és ilyen módon rájöttek el arra, hogy a Föld mindenképpen gömb alakú, mert minden holdfogyatkozáskor kör alakú a rávetülő árnyék. Tehát ezt biztos, hogy ismerték. És Ptolemaiosz az, aki a geocentrikus rendszert a csúcsra fejlesztette időszámításunk szerinti második században, ő leírja azt, hogy a fénytöréskor megváltozik a fénynek az iránya, és Ptolemaiosz szerint ennek az alfa 1 és alfa 2 szögnek az aránya állandó. Tehát a beesési és a törési szögnek az aránya állandó, legalábbis Ptolemaiosz szerint. Ugye ezt tudjuk, hogy csak közelítőleg igaz. Az igazi törvény, hogy színusz alfa 1 per színusz alfa 2 az állandó, azért a törésmutató. Na de a görögök nem ismerték a trigonometrikus függvényeket, tehát a színusz függvényt, úgyhogy ezért nem tudták fölismerni ezt a szabályosságot. Minden esetre azért az, hogy alfa 1 per alfa 2 állandó az közelítőleg igaz, kis beesési szögeknél közelítőleg igaz, ez már elég volt ahhoz, hogy néhány elemi dolgot fölismerjen. Például már kezdték sejteni, hogy ilyen görbe felületekkel olyan lencsék alakítható ki, amelyek gyűjtik a fényt. Itt is még a tudomány történet előtt tág tér van fölfedező, hogy mit is tudtak erről pontosan az ókoriak, mert ilyen szorványos feljegyzések vannak, hogy ilyen tapasztalat alapon például, mintha tudták volna, hogy bizonyos kristályokat, ha kicsiszolnak ilyen görbefelületűre, akkor jobban lehet azokon keresztül látni. Tehát ilyen primitív szemüvegféléket csináltak, de ezek olyan esetleges dolgok voltak. Még itt meglepetések várhatnak ránk, hogyha szerencsés ásatások történnek, nem tudjuk pontosan. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a középkorban az arabok is, és a középkörű Európában is vizsgálták ezeket a fénytani dolgokat. Az arabok ugye átveszik a görög eredményeket, és Euklidesznek tulajdonos művei alapján vizsgálják a lencséket, tükröket, és elemi felhasználásokat fejlesztik ki. Tehát ilyen lencse csiszolási technika, homorú, domború tükröt hogyan lehet létrehozni, ezzel foglalkoztak jócskán az arabok. Sok helyen itt is még bizonytalan tudásunk, hogy pontosan meddig jutottak. Egyesek szerint, hogy ők fedezik fel a távcsövet, nem tudjuk. Ez majd kiderül, hát a későbbiekben. Ami biztos, hogy a szemüveg, a mai értelemben egy szemüveg, ami mindenki számára az első optikai eszköz volt, ami elterjedt a Földön a széles tömegek számára. A szemüveget végül is az ókori előzmények után a 13. században kezdik elterjeszteni. Már Baconnél vannak feljegyzések, a híres filozófusnál, hogy rájött arra, hogy bizonyos üvegeken keresztül nézve jobban olvashatókká válnak a szövegek, de egy Giordano da Pisa nevű tudós kutató, most minek nevezzük, tehát nem főállású kutató volt ez a Giordano da Pisa, ő fejleszti ki ténylegesen azt a szemüveget, hogy rájön, hogy érdemes így és így csiszolni az üvegeket, és akkor abból ilyen szemüvegeket csináltak, ezek ilyen középkori festményekről van, talán ezen a képen nem látszik ez jól. Tehát ilyen ollószerűen szétnyílt, és akivel rácsiptették az orrnyelvükre, még az a fülre akasztós valami nem volt meg akkoriban, tehát így csinálták meg a szemüvegeket. Óriási dolog volt ez, ugye, ha ma körbenézünk, az ismerőseink körött, hát kiderül, hogy az embereknek egynegyede, egyharmada használ valamiféle szemüveget. Na most akkoriban is ugyanez volt. Tehát az emberek nagy részének szüksége lett volna a szemüvegre, úgyhogy amikor ezt az 1200-as évek végén Giordano da Pisa a mai alakban kifejlesztett, ez hirtelen elterjed. Bár az elméletét nem értik pontosan, hanem csak úgy kísérleti alapon csinálják meg, hogy így csiszolom, úgy csiszolom, fölpróbálom, na ez nekem jó, ez nekem nem jó. Bár mondjuk ma is így van, mert a nagy áruházaknál ott a pénztárban szoktak lenni ilyen szemüvegkészletek, és akkor mindenki kipróbálja, mi a jó neki. Hát szerintem ma ennél egy kicsit jobban kéne csinálni, egy rossz szemüveg, az káros lehet a látásra, de ugye az 1300-as években nem értették az elméletét, akkor nem volt más választásuk. Annyit azért megjegyeznék itt, ami ki is van írva az árvójelben, hogy az, hogy a középkorban terjed el széles körben a szemüveg, annak azért volt oka, például az, hogy eddigre sokkal jobb üvegeket tudtak gyártani. Az ókorban is gyártottak már üveget, de azok nagyon buborékos, nem teljesen átlátszóak voltak, és nehéz volt, nem tudták annyira jól megmunkálni őket. Nagyon sokszor, amikor említjük, hogy ókori szemüvegféleség, azt kristályból csiszolták nagy nehezen, mert üvegük nem volt itt. A középkornak már egész jó üvegeket tudtak gyártani, tehát amivel kevés volt a buborék, meg elég tiszta volt, tehát megvan ennek a technikai oka is, hogy miért ekkoriban terjed el. Aztán Galileinél említettük a távcsövet, amit mondjuk a 16. század végén fedeznek föl, talán holland hajósok, vagy talán már az arabok, ezt említettük. A távcsőnek azért volt nagyon fontos szerepe, mert a távcső kikényszerítette az optika elméletének a fejlődését. Mert a szemüveg lencséket még úgy találókra csiszolgatva valamilyen elfogadható eredményt lehetett velük elérni, de a távcsőnél már komolyabb elméletre szükség volt. És valóban az 1600-as évek elején ezért egy jelentős optikai kutatás indul meg, lényegében a távcsövek miatt, és megtörténnek az első komolyabb felfedezések. Például Kepler, aki Galilei nyomán távcsövet akart építeni, azt hiszem említettem, hogy azért, mert a csacsi Galilei nem küldött neki, hiába kérte Kepler, hogy ő is hadd ellenőrizze, Galilei nem küldött neki távcsövet, szóval Kepler nekifogott maga is az optikának, kísérleteket végzett, mint becsületes természettudós, az alapjelenséget akarta megérteni, és rájött, hogy Ptolemaiosszal ellentétben az alfa 1 per alfa 2, tehát a belsős és a törésszűrű szög hányadosa, csak kis szögekre tekinthető állandónak. Tehát rájött, hogy pontatlan a Ptolemaiosi törvény. Ő hoz létre olyan alapvető fogalmakat, amik a mai napig is használva vannak, például a fókuszpont, ezt, hogy fókuszpont, ezt a szót, ezt ő alkotja meg. Aztán ő jön rá, hogy az emberi látás lényege az, hogy itt elő van egy szemre lencse, ami hátul van a képet alkotott bent, és azt érzékeljük valahogyan. Aztán ő a szemüvegeknek meg is adja ennek megfelelően az elméletét, hogy milyen típusú szemhibákra milyen típusú szemüveg jó, tehát nem csak, hogy kísérleti alapon próbálgatták. Tud egy sokkal jobb távcsövet építeni, mint Galilei, és az ő távcsővel ezt a későbbi távcsövek őse, igazából a Kepler rendszerű távcső, és rájön olyan jelenségre is, mint a teljes visszaverődés jelensége, hogy bizonyos beesési szögek és törés mutatók esetén nincsen megtört fénysugár, hanem a teljes fény visszaverődik. Ez egy nagyon fontos jelenség, a mai napig használjuk, például a száloptikák belsejében. Megemlítendő az első eredmények között még Christoph Scheinernek a neve, aki boncolt állati és emberi szemeket, és kísérletileg is megnézte, hogy tényleg hogy mi is van a szem belsejében, tehát a szemlencse, meg ezek az alapvető szem ismeretek tőle származnak. Ő volt az a Scheiner, aki távcsövet épített Galileivel párhuzamosan, és vitatkozott Galileivel, hogy kifedezte fel a napfoltokat. Tehát ez volt a bizony Scheiner-Pater, aki egyesek szerint a Galilei pert ő fújta a háttérben, hogy bosszút álljon a Galilein, mert hogy ebben a vitában nem engedt át Galilei napfoltok felfedezésének a jogát ő neki. No, elkezdtek tehát az 1600-as évek elején matatni ezzel a kutatók, rájön Kepler, hogy alfa 1 per alfa 2 nem állandó, és a pontos felfedezési, a pontos törési törvény végül is egy Schnellius és egy nevű kutató és Descartes teszi meg, de még előtte meg kell említeni, hogy tulajdonképpen már a pontos törési törvény egy nehezen fölismerhető alapban egy arab tudósnál már, Ibn Shahnál már le volt írva, a 10. században leírta. Ez ilyen szokásos, utólagos felfedezés. Azért mondom, hogy utólagos felfedezés, mert most már tudjuk, hogy mi az igazi törvény, meg tudtuk nézni a régi iratokat, és kiderült, hogy az Ibn Shah lényegében fölismerte a pontos törési törvényt, csak ő nem így fogalmazta meg, hogy sinusz alfa 1 per sinusz alfa 2 állandó, hanem egy bonyolult geometriai következményét ismerte föl. Tehát ő geometriailag fogalmazta meg ezt a törvényt. És ezért nehezen volt használható konkrét műveletekre, de tulajdonképpen az igazságnak megfelelően el kell ismerni, hogy ő volt, aki az igazi törési törvényt fölismerte, csak egy nem használható alapban írta még föl igazán. Nehézkes megfogalmazás. A mai alap, hogy tudnék sinusz alfa 1 per sinusz alfa 2 az állandó, ez Wilbert Schnellius és René Descartesnak köszönhető. A tudomány történet mai napig vitatkozik, hogy kifedezte fel előbb ezek között. Körülbelül egyszerre az 1620-as években fedezik föl, és ezek az emberek találkoztak is egymással, egyesek a Descartes-t vádolják azzal, hogy ellopta Schnell ötletét, mások szerint Schnell lopta el Descartes ötletét, ne próbáljuk igazságot tenni, nem lényeges. A magyar szakirodalom általában nagyon helyesen Schnellius-Descartes törvénynek nevezi ezt a sinusz alfa 1 per sinusz alfa 2 egyenlő állandót, Aztán persze nemzet identitástól meg ilyentől függően egyesek csak Schnell törvénynek, másoknak Descartes törés törvényének nevezik meg efélének. Számunkra nem lényeges ez a vita a két kutató között. A Schnell-Descartes törvény az 1620-as években tehát megszületik, hogy a beesési és a törési szög színuszának az aránya állandó, ezt nevezzük mellesleg a közeg törés mutatójának. Ez ismerős lehet az optikai tanulmányokban is. Na most Descartes, ha vitatott is, hogy ki a felfedező, de Descartes, a nagy filozófus és matematikus, ő nem egyszerűen csak ezt a törvényt írta föl, hanem jó természettudósként megpróbálta az indokát adni. És adott is egy fénymodellt, hogy miért pont a szögek színuszai számítanak. Descartesnak a fénymodellje az volt, hogy a fényben kicsi golyócskák repkednek, és ezeknek a golyócskáknak meghatározott sebessége van a különböző közegekben. Tehát van egy V1 sebessége mondjuk a levegőben, és egy V2 sebessége az üveg belsejében. És az a szabályosság, mondta Descartes, hogy amikor átlép közeghatáron a fény, akkor a sebességének a felülettel párhuzamos komponense megmarad. És a felületre merőleges komponens az, ami megváltozik, mondja Descartes. Ez olyan logikus, mert úgy képzeljük, hogy amikor átlépjük a levegő üveg határt, akkor kap egy ütést ez a részecske, de az ütés nyilván merőleges erre a felületre, és nem a felülete párhuzamosan történik ez a lökés. És az az érdekes, hogy ebből nagyon egyszerűen le lehet vezetni azt, hogy színusz alfa 1 per színusz alfa 2 állandó ebből a törvényből, mert ugye ez a V1-szer színusz alfa 1 hosszúsága szakasz, ez itt a V2-ször színusz alfa 2 hosszúsága szakasz, és ez a kettő egyenlő Descartesnek a modellje szerint. Tehát, hogyha V1 színusz alfa 1 egyenlő V2 színusz alfa 2, akkor ebből színusz alfa 1 per színusz alfa 2, az V2 per V1 jelentkezik meg. Ami az állandó, mert a V2 és a V1 állandó. Érdekes, hoppá, itt valamit elírtam, elnézést, itt ezt a fóliát javítanunk kell. Ez akkor ad helyes eredményt, ha a üvegben gyorsabb a fényeztő, húzzák át képzeletben, ja, tudom, hogy nem, vagy átírom a fólián és úgy teszem föl, ha a üvegben gyorsabb a fény, mint a levegőben. Ezt tételő felvétel. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz, hogy üvegben lassabb, elnézést, gyorsabbat kéne írni. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz, de Descartes nem tudhatta. Megpróbálta megmérni Descartes a fénysebességet, nem sikerült neki, majd a fénysebesség mérésére külön kitérünk a fénysebesség mérés történetére. Szóval Descartes ezt a modellt adja, erre mindenki megvonja a vállát abba a korba, és azt mondja, hát a fene tudja, vagy igaz, vagy nem. Mármint, hogy a golyók így röpködnek, meg a felülettel párhuzamos komponens marad meg. De Descartes nem egy tiszta elméleti filozófus volt, hanem alkalmazta is ezt a tudást, méghozzá a szivárvány megmagyarázására alkalmazta. Hogy a szivárványt mindannyian ismerjük, ezt a szép jelenséget. Régóta tudott volt, hogy a szivárvány a vízcseppekkel való fényszóródás okozza. Tehát ez persze nyilvánvaló volt a kapcsolat az esőfelhők, a napfénynek, meg a szivárvány jelensége között. De a részletes magyarázatot Descartes adja meg a törés törvény alapján. Hogy is magyarázta Descartes ezt a jelenséget? Ez a baloldali kép, ez Descartesnak a könyvéből van. Tehát Descartes egy ilyen rajzot csinált a szivárvány magyarázatára. Itt hullanak lefele az esőcseppek. Elnézést. Itt hullanak lefele az esőcseppek. Itt egy ember, a megfigyel, itt van a feje. Itt kinagyított egy esőcsepet ilyen nagyra. Ez a nagy kör az egy esőcsepp felnagyított vázlata, és ez a vonal, amit szalad végig, ez egy fénysugár a sok közül, ami ilyen módon terjed, hogy bemegy a vízcseppbe, egyszer visszaverődik bent, aztán itt kijön a vízcsepp belsejéből. Na most, ezt a jelenséget Descartes végigszámolta. Persze ez csak az egyik lehetséges fényút, hiszen a fény egy része már itt eleve kijön, tehát ez a sok fényút egyike, ami létezik, ezt tudta Descartes. Vett Descartes magának egy üveggömböt, és azon kísérletre is nézte, hogy mennek a fénysugarak. Aztán utána ez alapján ki tudta számolni, hogy mi történik a vízcseppen, és rájött az, hogyha egy csomó bejövő sugarat beküldünk párhuzamosan, és kiszámoljuk, hogy merre mennek tovább, akkor ezek nem össze-vissza verődnek, hanem van egy rend bennük, és itt a szélén van egy bizonyos sűrűsödés. Van egy bizonyos szög, méghozzá olyan szög, hogy a víz törés mutatójával kiszámolva ez a szög, a 42 fok körüli szög, van egy bizonyos szög, amelyre sűrűsödnek a fénysugarak. Tehát úgy szóródik a fény egy része a gömb alapú vízcseppeken, hogy egy bizonyos irányba, meg persze ez térben megforgatva körkörösen, az ennek megfelelő irányokba, erősebben ver vissza a fényt. Ebből hogy lesz szivárvány? Még annyit kell hozzátenni, hogy a törés mutató a színfüggő. Tehát a különböző színű fényeket egy kicsit különböző módon töri meg a vízcsepp, és ezért, hogy milyen irányban van ez a sűrűsödés, ez egy picit más és más az egyes színekre, és ebből áll össze a szivárvány. Nos, hát ez a magyarázat nem volt elég, azt hiszem, hogy a hallgatóság, aki itt ül, teljesen megértse a szivárvány jelenségét. Hát ezt végig számoljuk, persze elég hosszadalmas. Van egy mesterszakos tárgyal, amely végig számoljuk a diákokkal ezt az egészet, de most azt hiszem, fizika történetből elég ennyi. Az biztos, hogy Descartesnak nagyon nagy érdeme, hogy ezt nagyon pontosan végig is számolja, és helyes értéket kap, és számszerűleg is visszakapja a szivárvány látó szögének a mértékét, tehát hogy mekkora sugarú körbe látszódik, és ezzel megmagyarázza Descartes a szivárványnak a jelenségét. Ezen kívül is foglalkozott Descartes optikával, ugye ő az, aki a koordináta geometriát felfedezi, és meg hát eleve a normál geometriához is nagyon jól ért, és ezért ő már túllép azon, hogy csak egy kísérlet alapon csiszolgatja a lencséket, hanem rájön arra, hogy adott célra milyen alakú lencsét kell csiszolni. Rájön, hogy például az a lencse, aminek mindkét oldal a gömbfelület, nek egy kis darabja, az nem pontosan fókuszál. És megad többféle lencse alakot is, ami elméletileg tökéletesen pontba gyűjti a fénysugarakat. Ilyeneket például az egyik megoldása, a lencse első frontfelülete ellipszoid alakú, a hátsó felülete pedig gömb alakú. Ennek a megfelelő kombinálásával, megfelelő sugarakkal meg tudott ilyeneket csinálni, hogy pontosan fókuszálnak a lencsék. Ő a szemüvegeknek már egy pontosabb elméletet adja, mint Kepler, nem egyszerűen csak az, hogy kikapjon pluszos, meg kikapjon mínuszos lencsét, hanem az egyéb ilyen torzításokat is a szemüveg lencséknél már érti. Nagyon nagy baja volt, hogy a fény modelljéhez meg kellett volna mérni a fénysebességét, mondjuk levegőben, meg vízben, de nem tudta. Megpróbálta, de sikertelen volt. Erre majd kitérünk a későbbiekben, említett volna, hogy a fénysebességről majd szól egy külön előadás, mert az annyira fontos. Az 1600-as évekből a következő kutató, akit meg kell említenünk, az Pierre de Fermat-nak a neve. A fölbukkant már a neve itt, de csak említettük, hogy a differenciál számítás az egyik megalapozója a Pierre de Fermat. Sok mindent csinált, például a koordináta geometriát Descartes egy időben kicsit más alakban ő is felfedezi, és amit ma koordináta geometria néven ismerünk, abba Fermat-nak az eredménye is belecsorolnak. Differenciál számítás, aztán többek között ő a valószínűség számításnak is, meg a számelméletek az egyik megalapozója, nagyon híres és alapvető tételeket fedezett föl. Például az egyik a Fermat sejtés nevű, azt hiszem elérhető, hogy egy döbbenetesen egyszerű tétel, illetve hát az ő esetében még sejtés volt, amit felfedezett, az, hogy a Pitagorasz tétel, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet, ennek számtalan megoldása van, olyan, hogy A, B, C egész számok. Ezt az ókortól kezdve tudtuk, ugye, legnevezetesebb ugye a 3, 4, 5, 3 a nézeten, meg 4 a nézeten, az 5 a nézeten. Nos, Fermat azt a kérdést tette, hogyha nem kettő van a kitevőben, hanem három vagy annál nagyobb szám, hogy ennek vannak-e egész alapú megoldásai, és azt sejtette, hogy nincsenek. Hogy háromnál nagyobb kitevőkre nincsen ennek az egyenletnek csupa egészekből álló megoldása. Persze, hogyha a csupa egészek nem mindegyik nulla, tehát most az ilyen triviális eseteket leszámítva. És ezt az 1600-as évek közepén fölveti, Fermat azt sejtette, hogy nincsen háromnál nagyobb kitevőkre ennek csupa egészekből álló nem triviális megoldása, és csak az 1900-as évek végén sikerült bebizonyítani ezt a sejtést. Tehát ilyen számolméleti eredményei voltak ennek a Fermának. Most az optikára visszatérve, Fermat egy nagyon érdekes elvet fogalmazott meg a fény terjedésére vonatkozóan, azt mondta, hogy a fény a végtelen sok lehetséges terjedési út közül azokon terjed, amelyen a terjedési időnek lokális minimuma van. Ezt azóta is Fermat elvnek nevezik, és az optikában ma is használják többféle számítással optikai eszközök terjedésénél. Na ez egy kicsit kacifántos, hogy térjünk ki rá. Nézzük sorra, hogy hogyan következik ebből a fény terjedésének néhány alaptörvénynek, például az egyenes vonal terjedése. Fermat azt mondja, most egy kicsit úgy megszemélyesítve a fényt, hogy ha van két pont, onnan ide el kell jutni a fénynek, ez végtelen sok úton megtehetni, ebből a végtelen sok útból én még hetet felrajzoltam, és a fény mint egy filózni kezd azon, hogy melyiken érek leggyorsabban a célba, kiválasztja azt, amelyiken a legrövidebb a terjedés idő, és azon fog terjedni. Nos, hát hogyha ez egy egyenes, bocsánat, hogyha ez egy homogén közeg, amelyben a közegben a terjedési sebesség állandó, akkor a legrövidebb idő egyben a legrövidebb útat is jelenti, a legrövidebb út az pedig az egyenes. Tehát ezért, hogyha nem zavarja meg semmi a fény terjedését, akkor egyenesen terjed a fény, mondja Fermat. Ugye ez levezethető a Fermatból. Rendben, ez azért túl triviális dolog. Nézzük meg, hogy bonyolultabb esetekben mi van. Hogy jön ki a tükrözési törvény a Fermatból? Tehát, hogyha ebből a pontból el kell jutni a fénynek, de úgy, hogy érinti ezt a sík felületet, akkor megint meg lehet kérdezni azt, hogy itt a végtelen sok út, amiből néhányat szintén felrajzoltam, a végtelen sok út közül melyik lesz a legkedvezőbb neki, mert a fény lusta, és mi hamarabb oda akar érni a céljába, mondja a Fermat elv, hogyha kicsit megszemélyesítjük. Nos, hát itt is a terjedési sebesség állandó, tehát az biztos, hogy sokkal jobbat kapunk, hogyha minden egyes ilyen kacskaringós vonalat helyettesítünk azzal, hogy egyenesen eljutunk a tükröző felületig, és onnan egyenesen elmegyünk a célpontba. Akkor biztos rövidítünk az úton, és rövidítünk a terjedés időn is, mert hát a sebesség az állandó. Most már akkor jóval kevesebb lehetőség van, most már csak azt kell megnézni, hogy a kiinduló pontból a tükörig menő, majd onnan a végpontba menő egyenes szakaszokból álló töltvonalak közül melyik a legrövidebb. Nos, Fermat, aki a differenciál számítás egyik felfedezője volt, egyik megalapozója volt, ő már meg tudott ilyen szélsőértékű problémákat oldani, bár ehhez még nem kellett olyan igazán komoly dolog, mert ezt józan észre is be lehet látni, hogy az az út lesz a legrövidebb, amit így vastagon, pirosan kiemeltem, amit úgy kapunk meg, hogy a célpontot tükrözöm a sík felületre, és ami a tükörkép irányába megy, egyenesen, aztán utána ezt a szakaszt visszatükrözöm oda, ez a legrövidebb út. Ugyanis mindegyik ilyen tört vonalnak megfeleltethetek a tükörkép felemele tört vonalat, és ez a szakasz ugye ugyanolyan hosszú, mint ez a szakasz, amit található, és ebből következik, hogy a tükörképet a kiinduló ponttal összekötő egyenes felel meg a legrövidebb útnak, és ebből Fermat nagyon egyszerűen le tudta vezetni, hogy a beesési és a törés, a beesési és a visszaverődési szög az ugyanaz kell legyen, akkor a legrövidebb az út, és a legrövidebb a terjedés idő is értelemszerűen. Egy kicsit már bonyolultabb a fény törés törvényének a levezetése, de ez is nagyon hasonlóan megtehető, és Fermat meg is tette. Tegyük föl tehát, hogy itt van a két közeg, alul más a terjedési sebesség, mint fölül, például itt most a V2 kisebb, mint a V, tehát lent még lassabban a fény, mint fönt. Így menne, így cikáznak ezek a lehetséges utak. Melyik ezek közül a legrövidebb a terjedés idejű? Az a kérdés. Na most külön-külön a fönti meg a lenti részen belül kiegyenesíthetem a szakaszokat, az tuti, hogyha a sebesség állandó, akkor a minimális út jelenti a minimális időt is egyben. Viszont ezek közül a tört vonalak közül nem a nyílegyenes lesz a legrövidebb ideig. Mert ha belegondolunk, hogy fönt gyorsabban lent, meg lassabban megy a fény, akkor könnyű belát, hogy érdemes egy picit eltérni az egyenes összekötéstől abba az irányba, hogy kevesebbet menjünk a lassú terepen. És persze cserébe egy kicsit többet menjünk a gyors terepen, de megérheti ez a dolog, hogy így az ember mégiscsak rövidebb terjedési időhöz jut el ezzel az elvvel. Ugye hasonlít ez olyan problémához, hogy valaki meglát a vízben egy fuldoklót, már ha valaki az kint van a parton, még messze egy kicsit a parton, milyen irányba menjen, hogy mi hamarabb odaérjen a fuldoklóhoz, nem mi legyenesen érdemes venni, mert futni gyorsabban futunk, mint úszunk, hanem érdemes egy kicsit eltérni tőle, hogy azért a lehetőleg kevesebbet úszunk, ugyanis az lassabb, mint a futás. Na hát ilyesmi van, most Fermat, a differenciál számítás egyik megalapozója, ki is tudta számolni azt, hogy ez a minimum akkor következik be, ha színusz alfa 1 per színusz alfa 2 az állandó. Na most ez a levezetés kicsit bonyolult, azért a hallgatóság, aki a mate hegyen túl van, tehát tud deriválni, meg minimumot keresni, az végig tudná ezt számolni, de most fizika történeten ezeknek a számolással nem foglalkozunk. Szóval színusz alfa 1 per színusz alfa 2 egyenlő állandó, csak az az érdekes, hogy ő számára V1 per V2 jött ki. Descartesnál V2 per V1 volt a reciproka, pont fordítva volt. Az volt az érdekes, hogy a Descartes golyócskás fénymodelljéből, meg Fermat ebből a furcsa elvéből ugyanúgy kijön a törési törvény, csak fordítva vannak a sebességek. Leegyszerűsítve, Descartes azt mondta, hogy a fény üvegben gyorsabb, mint levegőben, Fermat pedig pont fordítva mondta. Hogy lehetett volna eldönteni ezt? Meg kellett volna mérni a fény sebességét, de nem tudta abban az időben, úgyhogy nem lehetett direkt beeldönteni ezt a kérdést. Ott álltak a kutatók egy ilyen érdekes helyzettel szemben. Van két modellünk a fényre, mindegyik ugyanazt adja ki a töréstörvényről, praktikusan, mindegyik alapján ugyanúgy tervezünk szemüveglencsét, meg távcsövet, meg ilyesmit, de egészen más mond arról, hogy mi történik a háttérben. Hogyan lehet ezt eldönteni? Hát ezt a későbbi korok döntötték, hogy mi történik igaziból. Na most a Fermat elvből tehát ezek a dolgok mind-mind könnyen levezethetők voltak. Az a hatalmas jelentőség a Fermat elvnek, hogy gyakorlati számításokhoz jó, bizonyos típusú problémákat egyszerűbb a Fermat elvvel megoldani, mint a törés törvénnyel lekövetni, hogy pontosan hogy is megy a fény. És nagyon sok későbbi elméletnek az ötletadójává válik ez. Például Maupertuis a variációs elven alapuló mechanikát, ahogy ilyet érdemes megpróbálni, azt a Fermat elvből veszi. Ezt ugye Maupertuis, most egy picit visszalépünk időbe. Fermat 1662-ben teszi közzé ezt, Maupertuis pedig az 1720-as években fogalmazza meg a Maupertuis elvet. Tehát ő volt később. Tehát ez volt az ötletadója annak, hogy a természeti törvények ilyen variációs szemléletten is megadható. Ugye ez egy tipikus variációs szemléletű hozzáállás Fermatnak az elve, hogy az összes végtelen sok út közül bizonyosokat kiválaszt a fény, és azokon terjed. Oké, lépjünk tovább, szépen az 1700-as évek vége fele közeledve. a sok eredményben közül kiemelkedik Highhouse-nek az optikai munkássága. Highhouse, akit a mechanika megalapozásán is említettünk, tehát nem kell bemutatni Highhouse-et már. Ő nagyon sok mindent csinált. Például nagyon jó távcsövet épített, és rengeteg csillagászati felfedezés fűződik a nevéhez. Például a Szaturnusz gyűrűjét ő fedezi föl, hogy pontosabban ő jön rá, hogy ez egy gyűrű, akkor képződöm. Ugye Galilei is látja, hogy ott valami nem stimmel, de nem azt hiszi, hogy a Szaturnusz körül ilyen plusz csillagocskák vannak, vagy plusz holdak, amik egy helyben állnak, nem értette, nem volt eléggé a távcsöve. Highhouse távcsöve már elég jó ehhez a felfedezéshez, és az Orion között meg egy csomó mindent ő fedez föl. Hát egy ilyen a kort jellemző történetet hadd meséljek el erről a Szaturnusz gyűrű felfedezésről. Abban a korban is a tudósok azért nagyon büszkék voltak az eredményeikre, és nagyon szerették volna megőrizni a felfedezésnek a jogát. Igen ám, de mondjuk egy ilyen Szaturnusz gyűrű felfedezés az nem olyan egyszerű volt, mert úgy lehetett meggyőződni róla, hogy ez tényleg egy gyűrű alakú képződmény, hogy több hónapot, vagy inkább több évet várni kellett, amíg megváltozik a Földnek meg a Szaturnusznak az egymáshoz képesti helyzete, és más és más szögből látunk rá a Szaturnusz gyűrűre, és ha tényleg úgy viselkedik a Szaturnusz körüli dolog, mint egy gyűrű, amire hol élből, hol egy kicsit magasabb szögből látunk rá, és ez egy különböző elnyújtságú ellipsziseknek látjuk, na szóval, ha egy több éves megfigyelés sorozat van, csak akkor bizonyosodhatunk meg róla, hogy tényleg egy gyűrű van e körül. Igen ám, de a több év alatt esetleg másnak is eszébe jut ez. És abban a korban az volt a szokás, hogy amikor valaki felfedezni vélt valamit, jelen esetben Highhouse azt, hogy a Szaturnusz gyűrű veszi körül, azt leírta, elküldte valakinek, több csillagász ismerősének, tőle független csillagászoknak, hogy biztosítsa a felfedezés elsőségét. Igen ám, de nem küldhette el csak úgy, mert hát akkor elolvasták volna az üzenetét, és az volt a szokás, hogy leírták, és utána összeszámolták benne a betűket, és csak ilyen annak ramaszellen azt küldték el, te, van egy nagy felfedezésem, amit még ellenőriznem kell egy-két évig, megfigyelnek, hogy tényleg úgy van-e. A felfedezésemben van 3 A betű, 1 B betű, 2 C betű, 4 D betű, tehát a mondatát lekódolva. Ma úgy mondanánk ezt, hogy az ellenőrző összeget küldte el. Tehát a mai informatikai szóhasználat, ez egy egyszerű ellenőrző összeg volt. És az volt a szokás, hogy amikor több év után megbizonyosodik a felfedezéséről, akkor közé teszi, hogy gyerekek, én már 2 éve azt igazolom, hogy, és akkor kimondja ezt, leírja ezt a mondatot, és akkor mindenki ellenőrizheti, hogy abban tényleg 2 A betű van, 3 C betű, mit tudom én, amit előzőekben leírt. Na most hát ez persze nem tökéletes biztonsági egyezés, ráadásul Highhouse meg úgy járt, hogy az egyik csillagász ismerőse nagyon jó rejtvényfejtő volt, és kitalálta a felfedezését, csak ő becsületes ember volt, és csak megszívatta Highhouse-et, hogy visszaírt, hogy ugye igaziból az a felfedezésed, hogy de nem lopta el a történet, nem lopta el a felfedezését ez a csillagász ismerős. Na hát, szóval ezt, azért meséltem ezt, hogy abban a korban is ugyanezek voltak. Ki az első a felfedezés, ki a felfedezés joga, hogyan biztosíthatom be, hogy én vagyok az első, de még ellenőrizni akarom. Ezek ma is így vannak, csak hát ma az informatika korában sokkal jobban lehet letitkosítani üzeneteket. Na, visszatérve a Highhouse optikai munkáira. Highhouse-nek is van egy fénymodellje. Ugye Highhouse mechanikában is a golyók ütközése volt az egyik, amit tanulmányozott. Nos, hát itt is úgy képzelte el, hogy a fény annak köszönhető, hogy az egész teret, az egész univerzumot kitöltik ilyen pici golyócskák, amik nagyon sűrűn vannak egymás mellett, és ha meglökjük az egyiket, az meglöki a szomszédait, az a szomszédait, az a szomszédait, és ilyen lökésszerűen tova terjed ezeknek a golyóknak az elmozdulása a nyugalmi helyzetből. Ez olyan hullámszerű, de nem egészen szabályos hullám. Tehát Highhouse nem beszélt arról, hogy utána ezek a golyók visszatérnek a kiinduló helyzetből és rezgéseket végeznek, hanem ilyen lökéssorozat. Ilyen ilyen lökés hullám szerint képzelt el, hogy valami nagyon kis méretekben ilyesmi történik a fénnyel, mondja Heinz. Na most nem kérhetjük számon, hogy miért nem hullám elméletet talál ki, ugye Heinz idején nincsen kiterjedt testek mechanikája, azt majd Euler találja ki, hogy hogy kell a kiterjedt testek mechanikáját leírni. Tehát azért Heinz részéről ez egy logikus gondolat volt, hogy így képzelt el. Most Heinznek ez a frontfelületes elképzelése, ez nagyon sikeresnek bizonyult, és ő is meg tudta magyarázni a fényterjedésnek az alapvető törvényeit. Ugye Heinz azt mondta, hogy ha meglöktek egy golyót, akkor az meglöki a szomszédjait, tehát ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a frontfelület, ahol a lökött golyók vannak, a frontfelület minden pontja újabb golyókat lök meg, és ezek ből áll össze, hogy hogyan változik ennek a frontnak az eleje. Szándékosan kerülünk el a hullám szócskát itt, mert Heinz még nem beszélt hullámokról, azban később. Na most ebből az elvből, a Heinz elvből nagyon könnyen igazolhatók a fényterjedés alaptörvényei. Például, hogyha egy pontban hozott létre egy zavart, egy pontszerű forrás, meglöki a környezetét, egy elemi gömb hullámot indít ki, itt a hullámot le kellene cserélnem valamire, csak nem tudom mire. Ugye már a mai szóhasználat jár az ember nyelvére, ilyenkor, ugye Heinz még nem hullám. Szóval egy ilyen front, egy elemi gömb alakú front megy ki, aztán utána ezekből a pontokból is kilökődnek a golyócskák, azok meglökik a szomszédokat, talán ezekből is kimennek, és nyilvánvalóan egy nagyon pici helyen történt zavar, az gömbszimmetrikusan terjed tovább a térben. Vagy, hogyha egy egyenes mentén van a zavar forrása, tehát egy ilyen vonalzóval lököm meg a golyókat képzeletben, így, akkor azok szimmetrikusan mindenki a szomszédjait löködi meg, de az egészből az jön ki, hogy ez a front felület önmagában párhuzamosan tolódik el, és erre megy. Elemi hullámok, hát elemi lökéseket kellene ideírni, nem igazi hullám, nem mai értelemben vett hullámokat. Ez pedig a fény egyenes terjedését jelenti. Aztán kijön a Heinz-elvből a fény visszaverődésének, a fény törésnek is a törvénye. Ha beesik Faradén egy fénysugár, ami Heinz értelmezésében ilyen lökött golyóknak a sorozata, ha beesik egy ilyen Faradén egy ilyen fénysugár, akkor ez meglöki itt a felületen levő golyócskákat, előbb löki meg ezt, mint ezt, hiszen ide előbb ér el ez a front felület, mint ide. Innen tehát korábban elkezdenek fölfúvódni ezek a lökés frontok, amik mennek tovább, itt pedig később kezdenek el fölfúvódni. Ezért így szépen felvén visszaverődik a fénysugár, valamint az új közegbe is behatol, na de hogyha a lenti közegben lassabban mennek a hullámok, akkor ezek nem annyira fúvódnak föl egy adott idő alatt, és ezért ez egy más dőlésszög lesz, ami lefele megy az a front felület. Most itt a hallgatóság ráismerhet, mert az alapozó fizikában is tanítjuk ezt. Kicsit más szavakkal, ugye ott már hullámot mondunk, majd azt mindjárt látjuk, hogy egy későbbi fizikus 150 évvel Heinz után adja hozzá a hullám szót ehhez az egészhez. Na, de ezek a lökött front felületekből Heinz kihozza, hogy szimmetriókokból nagyon egyszerűen belátni, hogy az alfa 1 az ugyanaz lesz, mint a beesési alfa 1, tehát a visszaverődés az ugyanaz szögbe történik, valamint a törés törvényt is le lehetett ebből vezetni Heinznek az elvéből. Tehát, és az is kijött, hogy a vízben terjed lassabban a fény, akkor tudjuk megmagyarázni a fénytörés jelenségét. Tehát a Heinz féle fénymodell az összhangban van a Fermat a terjedési sebességét illetően. Később kiderül, nem Heinz jön rá, hanem jóval később bizonyítják be, hogy igaziból ez a hullámszerű terjedés, ez magában hordozza a Fermat elvet, hogy a legrövidebb idő elvét magában hordozza, mert ahova, amilyen úton a legrövidebb idő alatt lehet elérni valóval, ott erősítő interferencia jön létre a hullámok között, ezt bizonyították be később. És de teljesi ezt a high-end féle fénymodell, vagy Fresnel teszi a 19. században. Ugye mi úgy is tanuljuk fizikában, hogy high-end Fresnel elv. És ott már nem ilyen front felületekről, hanem a hullámokról beszélünk, de majd Fresnelről mindjárt szót ejtünk, hogy mi is az ő felfedezése. Az a probléma, hogy hiányzik még a direkt kísérleti bizonyíték két dologra, az egyik, hogy üvegben terjed lassabban, meg hiányzik az, hogy a fény tényleg ilyen lökésszerűen, hullámszerűen terjed, nincsen erre kísérleti bizonyíték a későbbiekben. Na most, a Huygens elv értékelésénél még egy dolgot azért én hozzátennék, amit elfelejtettem kírni a fóliára, hogy a tudománytörténet ismerete az nagyon sokszor segítette a kutatókat új jelenségek felfedezésére. Ez a dolog, amit itt az előbb említettem, hogy a Fermat elv a minimális időelvben levezethető a hullámszerű terjedésből, ez a dolog a 20. századi fizikusoknak volt egy nagy segítség, amikor a kvantummechanikát megalapították. Ugyanis az volt a felfedezés akkor, ugye a mechanikának ez a Hamilton-féle variációs szemletű megfogalmazása volt a mechanika csúcsa a 19. század végén, és amikor elkezdték keresni, hogy mi állhat e mögött, hogy a minimális hatásintegrálok mentén terjednek a testek, akkor ezt keresték, akkor eszébe jutott az embereknek ez. A Fresnel-féle ilyen hullámszerű terjedés, és akkor jutott eszük, hogy hát ha az anyag a belsejében ilyen pici hullámocskákból áll, és ezekből jön össze, és a kvantummechanika alapegyenletét fölírta Schrödinger, az ebből, amikor ismerte ezeket a dolgokat, ebből merítette az ötletét, és onnan a kvantummechanika egyik kifejlődéséhez nyújtott segítséget az, hogy a tudomány történetet ismerték ezek az emberek. Nos, Huygens ilyen fénymodellje és eredményei után térjünk rá arra, hogy Newton mi az, amiket felfedezett az optika területén. Newtont az motiválta az optikai kísérletekben, hogy nagy távcsövet szeretett volna építeni, de észrevette, hogy a nagy távcsövek az esőcseppekhez hasonlóan a disperzió jelenséget mutatják, tehát különböző színeket különböző mértékben törnek meg, és ez rossz a távcsövek szempontjából, mert eléletlenítik a képet. Newton szeretett volna egy jobb távcsövet építeni, és ezért elkezdte tanulmányozni a színelméletet. Ezen a képen az látszik, ami Newton egy sötét szobában, hát ezen a kivetítőn nem annyira jól vehető ki, bármilyen sötét szobában van Newton, úgyhogy nem is csoda. Szóval egy sötét szobában egy vastag függöny kicsi résén engedi be a napfényt, aztán ennek az útjával ide tesz egy prizmát, és a szétszórja ide a fényt, és ezt tanulmányozza, ilyen szép, hatásos festményen festették meg Newton heroikus erőfeszítését a természettudomány kifejlesztése érdekében. Nos, Newton sok alapvetően fontosságú felfedezést tesz. Például az alaptétele, amit már korábban is ismertek, az az, hogy a fehér fény, a napfény prizmával elemi színekre mondható, ezek a szivárványnak a színei. De Newton tovább megy. Rájön, bebizonyította többféleképpen, hogy az elemi színek tovább nem mondhatóak. Tehát, hogyha kiválaszt egy kis sugarat, akkor az már tovább nem mondható egy újabb prizmával. Aztán az elemi színeknek az egyesítésével visszakapható a fehér fény. Valamint, ha csak néhány elemi színt kever össze, tehát kitakar bizonyosakat, és úgy egyesíti, akkor mindenféle színt ki tud belőle keverni. Ugye a szivárvány színei nem tartalmazzák az összes árnyalatot, például nincs a szivárványban rózsaszín, vagy lila, vagy barna, a szivárványban nincsen, és ezeket ki tudta keverni. Na most ezt Newton részletesen dokumentálja, és többszörösen ellenőrzi, nagyon alaposan, és ez bemutatandó, én most azt választottam, hogy a neten szerencsére elérhetők ilyenek, és Newtonnak az optika könyve egy az egyben letölthető jogtisztán a netről. Itt van Newton optika könyve. Ha megnézzük, itt ezt, mint mondtam már a principiánál is, Newton már olyan angolt használt, amit egy ma angolul tudó ember tud olvasni. Itt csak néhány furcsaság van, például az egyik, hogyha megnézzük, hogy az S betűt ilyen szárnyéküli F betűként írják. Akkor ilyen nyújtott S-eget írtak. Nézzék, csak ez egyik feltűnő. Meg, hogy a mai szóhasználattal ellentétben egy csomó mindent nagy kezdőbetűkkel ír. Tehát egy kicsit a mai németre hasonlít, hogy a tulajdonneveket, bár nem mindenhol nagybetűkkel írja ezeket. Tehát van némi eltérés, de azért alapvetően meg lehet érteni, hogy miket ír. Tehát aki akarja, ezeket elolvashatja, hogy is vannak ezek a dolgok. Tehát megértheti, aki rászánja az idejét. Nos, miért mutattam ezt az első oldalt? Lássuk, itt van Euklidésznek a hatása, még mindig itt látszik. Definíció, definíció 2, definíció 3, aztán folytatódik tételekkel, bizonyításokkal, meg ilyesmikkel. Tehát a struktúra, az még az ókorból örökölt axiomatikus felépítést igyekszik követni. És itt van Newton könyvéből néhány ábra, ami a színelméleti vizsgálatait mutatja. Tehát az eredeti Newton könyvből vett rajzok ezek. Például ez azt mutatja, hogy itt van a nap, a fényét egy kicsi résen engedi át, itt van a prizma, a szétbontja és ide széthúzza egy csíkra. Aztán itt van ennek a csíknak a részletes rajza, bebetűzte ezeket, hogy A, B, C, D, E, meg itt a G, H, I, K, L, és a szövegben elmagyarázza, hogy az A betűnél piros fény van, a B betűnél narancssárga, stb. Tehát ugye színes nyomtatási technika nem létezett akkoriban, tehát ezt el kellett magyaráznia, hogy hol, milyen szinten, azért vannak bebetűző, hogy mindent elmagyarázva. Nos, milyen kísérleteket végzett Newton? Nagyon trükköseket. Például ez azt mutatja, ez az ábra, hogy egy prizmával függőlegesen széthúzta a fényt, utána egy rá merőlegesen elhelyezett prizmával viszintesen húzta szét a fény, de csak az lett belőle, hogy 45 fokba bedőlt a szivárvány színű csík. Miért? Mert függőlegesen szétdobta, tehát mondjuk föl ott ment a piros, az elemi piros, azt megpróbálta ezzel a második prizmával viszintesen széthúzni, de az már nem ment, csak elfordult tőle. Tehát nem nyílt ki egy kétdimenziós alakzattá, tehát a pirosat már nem tudta tovább bontani. Ezt mutatja ez az ábra, aztán kinagyított változata, ez, hogy ha még egy merőleges prizmával is fölbontjuk, akkor nem jönnek létre új színek, csak elfordul az egész. Aztán nézzük csak, most az összeset nem szeretném megmutatni, néhányat. Például itt felbontja színeire, még egy kis rés beletesz, hogy csak egy színt engedjen tovább, egy színt enged tovább, de azt már nem tudja tovább bontani egy újabb prizmával. Tehát többféle módon is igazolja, hogy az elemi színek tovább nem mondhatók. Aztán mi van még itt, amit be lehetne mutatni hosszabb magyarázat nélkül? Igen, itt pedig azt mutatja be, hogyha itt a szemünk és a prizmán keresztül nézzük ezt, akkor ez a prizma egyesíti ezeket, és ezek keresztül meg összehúzva látjuk a fehér fényt. Tehát a színeknek az egyesítését is bemutatja ezzel Newton. Szóval ilyen következetesen felépített méréssorozatokat végzett Newton. Aztán olyan furcsa dolgot is észrevesz, amit Newton gyűröknek nevezünk azóta, egy nagy görbületű sugarú lencsének és egy sík üveglemeznek az érintkezésekor, tehát egyszerűen egy lencsét így letett egy üveglapra, és azt vette észre, hogy egy gyűrűrendszer sötét világos, sőt, amikor többszínű fénnyel világította meg, akkor színes gyűrűrendszer látszik itt. Ma már tudjuk, hogy ez a két felületről visszaverődő fény interferenciának köszönhető, tehát hogy a különböző hullámhosszúságú fények hol erősítik, hol gyengítik egymást. Newton ezt még nem tudta, csak dokumentálta a jelenséget, itt ezek a kis betűk, amik nem olvashatók, ezek azok, hogy leírta, hogy hol milyen szín volt látható. Nagyon fontosan. És az az igazság, hogy Newton jó nyomon járt, rájött arra, hogyha föltételezünk valamiféle térbeli periódikusságot a fényben, hogy valami hull, valami ismétlődés van a fénynek a szerkezetében, nos, hogyha egy ilyen ismétlődést feltételezünk, akkor valami egyszerű geometriai jelenség alapján meg tudja magyarázni, hogy miért ilyen alakzat jön ki. Nem értette igazán, hogy mi hullámzik, ott csak rájött, hogy valamilyen térbeli periódikusságban. Kár, hogy nem indult el ezzel a vonalon, Newton, mert akkor a fény hullám elméletét akár ő felfedezhette volna. Tehát rengeteg ilyen van a tudomány történetben, hogy igazából mehetett volna tovább. A görögök is egy csomó ilyen lehállatlan dolgot hagytak maguk után, vagy utólag fogjuk a fejünket, hogy miért nem mehet tovább. Hát ne kérjük, épp eleget fedezett fel Newton az optikából, ne kérjük rajta számon, hogy ezt miért nem fedezte fel. Ugyanis az ő fő célja a jó távcsőnek az építése volt, ez lebegett végig a szem előtt. És Newton úgy találja, hogy a lencsének a színezését nem tudja kiküszöbölni. Tehát nem tud olyan kombinációját venni a lencséknek, hogy az egyiknek a színi hibája kiejtse a másiknak a színi hibáját. Ez volt Newtonnak a célja, hogy színezésmentes lencsét készítsen, hogy nagy távcsövet tudjon építeni. Ma már tudjuk, hogy Newton azért nem talált ilyet, mert a környékén csak egyféle üveggyártó volt, és mind ugyanolyan fajta üvegeket gyártottak. Nem sokkal Newton után mások, például Eulerék megoldják azt, hogy különböző típusú üvegek megfelelő kombinálásával az egyik által okozott színi hibát a másikkal éppen ki tudják ejteni. De Newton nem jött erre rá, hogy egészen más technológiával gyártott üvegeket kéne megpróbálni kombinálni, és ezért azt hiszi, hogy nem lehet a színhibát kikorrigálni, ezért tükrös távcsövet épít. Itt van a rekonstrukció a Newton eredeti távcsövének, ez így ekkora a valóságban, ekkorának kell elképzelni. A tükörének, a tükrének az átmérője 20 cm körül lehetett, és itt van Newton optika könyvéből a rajza ennek a tükrös távcsőnek. Itt van egy homorú tükör, ez ide összegyűjteni a bejövő párhuzamos fénysugarakat, de egy kis segédtükör kivetíti oldalra, itt a benézőkére, és itt a szemlencs, ami keresztül be lehet nézni. Ezzel Newton, még hogyha nem is jött rá, hogy színezésmentes lencse mégiscsak készíthető, de egy nagyon pozitív eredményt ért el, a tükrös távcső sokkal jobb minőségű lett, mint az abban a korban a lencsés távcsövek, és azóta is a legnagyobb távcsövek tükrösek. Technikai okokból egyszerű tükröt csinálni, mint színezésmentes lencsét, sőt, egy bizonyos méret fölött színezésmentes lencsét nem is lehet csinálni, mert a saját súlyát nem bírja el. Ugye a lencsét csak a peremén tudom megfogni, a tükröt hátul, és alátámaszthatom. Tehát a mai napig is a legnagyobb távcsövek, azok a Newton ötletén alapulva tükröt használnak objektívnek. Nos, Newton után minden adott lett ahhoz, hogy az optikai műszer technológia nagy fejlődésnek induljon. Megvoltak az elméleti alapok, megvoltak a számítási eszközök, differenciál számítás az nagyon fontos volt a jó lencsék tükrök tervezésébe. Megvolt a motiváció, hát a távcsövek építésében ugye a csillagászat, de a hajózás meg a haditechnika is igényelte a távcsöveket természetesen, vagy a földmérés, hogy ilyen pontos irányzékokat lehessen létrehozni. Meg volt a technikai háttér az 1700-as években már, hogy tudjanak jó alakú lencséket csiszolni. Terjedelmi okokból ezzel nem foglalkozunk. Ez már egy külön történet, részben technika történetben nyúlna bele, bár azért még voltak érdekes optikai dolgok, például Euler, és azért nagyon sok minden működött ezen a téren. Néhány érdekességet említek csak meg, verseny indul lesz, utána kiépíti a legnagyobb távcsövet. Az 1700-as évek végére már másfél méternél nagyobb tükör átmérőjű távcsöveket építenek. Aztán mégis sikerül megoldani a színhibamentes lencse rendszerek tervezését több lencséből összetéve, külön amelyek ellentétes irányba hibáznak, amikor a színeket elrontják. az volt az érdekes, hogy hatalmas számítás igénye volt ezeknek a tervezési folyamatoknak, és itt alakult ki először az, hogy néhány tucat ember beosztott, hogy a főnök kiosztotta, hogy ki mit számoljon, ki mit ellenőrizzen, néhány tucat ember között megosztva csinálták ezeket a számításokat, például Euler-ék, és így számoltak ki több hónapos munkával, de úgy, hogy több tucat ember több hónapos munkájával ilyen jó minőségű lencse alapokat. Ez a mai párhuzamos számításoknak az egyik őse, hogy osszuk szét emberek között és gyűjtsük be a részeredményeket, stb. És aztán a fényképészet megjelenése az 1800-as évek elején az is kapcsolatos ezekkel az optikai eredményekkel. Ezekre azonban sajnos idő hiányában nem tudunk kitérni. Ehelyett a fénynek a hullám elméletéről ejtünk szót. Newton és Huygens az nyitva hagyja a kérdést, hogy akkor a fény az végülis részecskékből áll, vagy hullámból. Newton, ugye a Newton gyűrűknél érzi, hogy itt valami térbeli periodikusság van a fény terjedése során, de nem jön rá erre, ő inkább azt mondja, hogy inkább valami részecskék lehetnek. Ez ugye Huygens is egymást löködő golyókról beszél, és nem gondol arra, hogy ez valami periodikus rezgések, hullámok történnek. Sokáig Newtonnak a nagy tekintélye, hogy a múltkor mutattam, egyesek szintén félistenként tisztelték Newton, Newton nagy tekintélye az, hogy Newton a részecske természet mellé teszi le a voksát, megakadályozza, hogy a fény hullám elmélete kifejlődjön. Ez ugye a tudománytörténetben többször volt, hogy Arisztotelész visszafogta egy jó ideig a mechanika fejlődését, hogy Newton tekintélye szerencsére sokkal kevesebb ideig, de egy kicsit visszafogta az optika fejlődését. Például Euler is felveti azt, hogy a fény az hullám lenne, de senki nem veszi komolyan, mert a nagy Newton mást mondott a kérdésről. Egészen 1801-ig, amikor egy Young nevű fizikus, egy Thomas Young nevű fizikus bemutatja, hogy a fény már pedig hullám, egy határozott és cáfolhatatlan bizonyítékát adja a fény hullám természetének. Youngnál még meg kell említeni, hogy egy polihisztor volt, nem csak az optikában, a rugalmasságban, ugye a Young modulus róla van elnevezve, de az egyiptomi hieroglifák fejtésében, meg egy csomó más területen is ott hagyta kézjegyét. Tehát ő nem semmi fickó volt ez a Thomas Young. De most a fény hullám elméletére visszatérve, a híres kétrés kísérletével bemutatja, hogy a fény interferenciára képes, tehát úgy, mint a vízfelületi hullámok erősítési és gyengítésére alakulnak ki. A kísérleti berendezésének a lényege az volt, hogy volt egy fényforrása, ugye hát nem ledet vagy ilyesmit használt, hanem valami lángot, amit leszűkít egy kicsi réssel csak azért, hogy egy határozott irányból érkezzenek a fénysugarak, fényhullámok, majd két keskeny résen átengedve a vele szembe elhelyezett erkön erősítési és kioltási helyek lesznek. Ezt is tanuljuk az alapozó fizikából ennek az elméletét. Nos, ezt Youngnak köszönhetjük, és ő helyesen ezeknek a réseknek a távolságából ki is számolt, hogy hol lesznek. Pontosabban visszaszámolt, hogy milyen hullámhosszúságú kell legyen a fény, hogy azt lássuk, mint amit a kísérleti berendezésben látott. Persze ez egy egyszerűsített változat, ő például használt lencsét is azért, hogy nagyobb fényerejű legyen a berendezésnek az eredménye, meg ilyesmi, de ez a lényege a kísérletének, amit Thomas Young elvégzett. Nehezen győző meg a kételkedőket Newton tekintélye miatt. Maga Thomas Young is, amikor ezt ismerteti az emberekkel, akkor előszedi Newtonnak a Newton gyűrűkről írt dolgot, és ott előhoz, hogy már a nagy Newton is mondta, hogy lehet, hogy van itt valami térbeli periódikusság, elő kell rángatni ezt a dolgot, hogy valamennyire elfogadják, kétségtelenül némi tehetetlenség mindig van az emberek gondolkodásában. Nehezen győzi meg őket, az embereket, pedig még olyanokat is csinál, hogy vízhullámokkal is bemutatja ezt ilyen hullámkádas kísérlettel, hogy világos legyen. Igazán Fresnelre, Augustin Jean Fresnelre kell várni, hogy a fény hullám elmélete elfogadott, meg matematikai eszközökkel is kifejlesztett legyen. Nos, ez a Fresnel nevű fizikus az 1820-as években több áttörő eredményt ér el a fény hullám természetével kapcsolatban. Folytatja Young kísérletét, precízebben megméri, többféle interferencia kísérletet is produkál, amelyekben most időhiányában emlékszünk be ilyen Fresnel prizmát, meg kettős tükör, meg mit tudom, ilyesmi trükközéseket, amit ma például a mester szakon van egy olyan tárgyunk, hogy fizikai optika, ott ezeket tanítjuk. Tehát a mai napig is a fizikai optikának ezek az alapja, amit Fresnelék csináltak. Tanulmányozza a fényelhajlás jelenségét, tehát rések szélén a hullám természet miatt hogyan hajlik el a fény. Megfogalmazza pontosan az alapelvet, és ma ugye így emlegetjük, amikor tanulunk a fizikában erről, hogy Huygens-Fresnel elv. Ugye Huygensnek a lökötő golyóit, ő egy kiterjedt közegnek a rugalmas hullámaival helyettesíti, de az alapgondolat az ugyanez, és tehát megfogalmazza a mai alapban, hogy a hullámfedett minden pontja elemi hullámok kiinduló pontja, és ennek interferencia adja a hullámképet, és ennek a matematikai leírását is megadja, ami nem túl egyszerű. Elég bonyolult integrál számítást igényel, hogy ezt a végtelen sok elemi hullámot összegezzünk, de megadja ezeket a dolgokat. Ezek alapján újszerű optikai eszközöket is tervez. Ekkoriban tervednek az optikai rácsok, vagy például a Fresnelről nevezett Fresnel lencse, aminek a segítségével például egy jó nagy lencséket lehetett építeni, amit akkoriban a világító tornyokba építettek be, hogy a hajókat a part közelébe tudják navigálni. Tehát ennek a gyakorlati alkalmazása is meg volt. De ami a legfontosabb, Fresnel ezek alapján a kísérleti és elméleti tanulmányokban azt mondta, hogy a fény egy transzverzális hullám, és ő úgy vélte, hogy a fény az valami rugalmas anyagnak, amit éternek neveztek, ami kitölti az egész univerzumot, ennek a hullámzása. Az az érdekes, hogy amikor előbb említettem, hogy itt is mester szakon van egy fizikai optikai tár, szinte egész fél évben más se tanultunk, mint amit Fresnel annak idején felfedezett. Persze, ma már tudjuk, hogy nem egy rugalmas anyag hullámzik a fényben, hanem az elektromágneses tér hullámzik, de maga a matematikája, hogy hogyan összegezzük ezeket az elemi gömbhullámokat, milyen jelenségek alakulnak ki rések szélén, ezek mind-mind Fresneltől vannak kölcsönözve ezek az eredmények, és a mai napig is Fresnel műveihez nyúlunk vissza, és rengeteg jelenséget, Fresnel zóna lemezek, meg ilyeneket tanítunk. Tehát a modern optikát egyértelműen ő alapozza meg. A csúcsa a fénytannak a fény hullámelméletével, fény elektromágneses hullámelméletével következik be, amiről most nagyon keveset említek, mert majd az elektromágnesesség, elektromosság és mágnesesség tanáról szóló előadásban kell előkészíteni ezt. Ugye az 1500-as évektől nagyon aktívan kezdték kutatni a elektromos és mágneses jelenségeket, és az 1800-as évekre értette meg az emberiség ennek az alaptörvényeit, és rájönnek, hogy ez a két dolog, az optika, meg az elektromos és mágneses terek, ezek valahogy ugyanarról szólnak, ezt majd az elektromosságtanban részletesen nézzük, csak itt, hogy teljesedjen a történet, két fontos évszám álljon itt. 1864-ben James Clerk Maxwell elméletileg igazolja, hogy a fény elektromágneses hullám. Tehát nem egy rugalmas közeg hullámzása, hanem elektromos és mágneses tér. Van erre még minden visszatérek, ezt egy kicsit pontosítom. Tehát Maxwell megmondja, hogy minek a hullámzása a fény 1864-ben. Majd 1888-ban Heinrich Hertz kísérletileg is igazolja, hogy a nagyon gyorsan változó elektromos tér ilyen hullámszerű, ilyen terjedő elektromágneses teret hoz létre, elektromágneses hullámokat hoz létre Heinrich Hertz 1888-ban. Ezek a mai rádióhullámok, mert amik ugyanolyan, mint a fény, csak jóval kisebb frekvenciák, de természetüket tekintve azonosak. No, ezekről majd az elektromosságtan történetében beszélünk. Minden esetre most minket a fény érdekel. Az 1800-as évek végére az alakult ki, hogy a teret kitölti egy nagyon finom anyag az éter, ennek az éternek a torzulásai felelnek meg az elektromos és mágneses térnek, konkrétan ha összenyomjuk vagy tágítjuk az étert, az az elektromos tér, ha csavarjuk, ha csavarodik, az a mágneses térnek felelnek, és a fény, illetve a felfedezett rokon rádióhullám, az pedig ennek az éternek közelnek a hullámzása, tehát úgy megy a fény az éterben, mint hogy a hanghullámok a levegőben terjednek, tehát a fénynek van egy ilyen közvetítő közege, gondolják az 1800-as évek végén. Hát majd látni fogjuk, hogy ez nem így van, de a szóhasználat a mai napig is erről szól. Ugye például a rádiózással kapcsolatban van, hogy napig is mondják, hogy az éter hullámain át azt üzenték egymásnak a mit tudom én kicsodák, és akkor ilyen szövegek vannak. Ezek még mindig itt vannak, hogy az éter hullámai, amikor rádiózásról van szó, velünk élnek, bár már tudjuk, hogy ez nem így van. A folytatás az a következőképpen fog tudni. Ugye a 19 következőkről fog szólni, de még előtte vissza kell nyúlnunk az elektromosságtan történetéhez, aztán ez mindez találkozzon egy nagy kupacban. Szóval a 19. század végén a kutatók azt hitték, hogy tudják, mi az a fény. Azért elég sikeresek voltak, tehát a fény hullám elméletétől kezdve ezek azért nagyon sok elméleti, meg gyakorlati problémát megoldottak vele. Tehát azt hitték jobb a kutatók, hogy tudják, hogy mi a fény, az éternek a hullámzása. De aztán pont az 1800-as évek végén jöttek olyan mérések, amelyek ezzel nem voltak összhangba hozhatók. Méghozzá a fénysebességével kapcsolatos mérések, illetve a fény és az anyag kölcsönhatásával kapcsolatos mérések nem voltak összhangba hozhatók ezzel a fény éteres elméletével. A fény sebességével kapcsolatos mérések a relativitás elmélethez, a fény és anyag kölcsönhatásával kapcsolatos mérések meg a kvantummechanikához vezettek. Ebben a fél évben idő hiányában már csak a relativitás elméletről tudunk beszélni, az lesz a fél év csúcsa, az utolsó két előadás. De még odáig kell egy kis türelem, meg kell várnunk, és ezzel fogom kezdeni a következő órát, hogy a fény sebesség mérésében mi történt, meg az elektromosság történetében mi történt, és amikor ez a mechanika, optika, elektromosságtan találkozik, meg a fénysebesség mérés, na abból lesz a relativitás elmélet a fél év végén. De egyelőre idáig tudunk eljutni. Köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem az optikáról.
Another thing is that